17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az iráni konfliktus energialétesítményeket érintő támadásai miatt tartós világpiaci energiaválságra kell felkészülni, jelentette ki Orbán Viktor a brüsszeli sajtótájékoztatóján. A kormányfő rámutatott, a globális ellátás jelentős részét biztosító források sérültek meg, amelyek helyreállítása akár évekig is eltarthat. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a veszélyek kora a háború mellett immár egy újabb világolajválsággal is fenyeget, amely ellen Magyarországnak védekeznie kell. Tájékoztatása szerint a kormány már megkezdte a szükséges védelmi tervek kidolgozását, és összehívták az érintett pénzügyi, valamint energiaügyi testületeket, hogy felkészüljenek a válság gazdasági hatásainak kezelésére. Hagyományteremtő szándékkal a magyar és a lengyel zászló színeivel világítják ki a Lánchidat március 23-án a Lengyel-Magyar Barátság napján a fővárosban. Sólyog Tamás köztársasági elnök döntése nyomán Budapest emblematikus hídja a két nép évszázados szövetségét és közös értékeit szimbolizálja majd. Az államfő hangsúlyozta, a két ország barátsága a szabadságvágyban és a keresztény hagyományokban gyökerezik, ami olyan szellemi hidat alkot, amely egyedülálló Európában. Az ünnepnapot 2007-ben rögzítette a két ország törvényhozása, a központi megemlékezéseket pedig évente váltott helyszíneken tartják. Idén Sólyog Tamás lengyel hivatali partnerével közösen a lengyelországi Przemysülben vesz részt az ünnepi rendezvényeken. Országos informatikai és igazgatási próbákkal készül a Nemzeti Választási Iroda az áprilisi országgyűlési választásra. A pénteki tájékoztatás szerint a héten zárult első főpróba során több mint 2000 választási irodai munkatárs tesztelte a rendszerek működését. A gyakorlat alatt a szakemberek a névjegyzékek nyomtatását, a levélszavazatok rögzítését, valamint a szavazat összesítés és az eredmény megállapítás folyamatát ellenőrizték. Az iroda közleménye szerint a tesztek célja a teljes informatikai infrastruktúra és az adatok biztonságos feldolgozásának garantálása volt. A következő hetekben további próbákat tartanak a külképviseleti irodák és a technikai partnerek bevonásával, hogy a szavazás napján minden rendszer zökkenőmentesen és hitelesen szolgálja ki a választási folyamatot. Legkésőbb március 23-áig, azaz hétfőig kell megválasztaniuk a települési önkormányzatoknak az április 12-i országgyűlési választás szavazatszámláló bizottságait. A helyi választási irodák javaslata alapján kijelölt tagok felelnek majd a szavazás törvényességéért, a pártatlanság biztosításáért és a szavazókörök eredményeinek megállapításáért. A választott tagok munkáját idén megemelt bruttó 80 ezer forintos tiszteletdíjjal ismerik el, emellett a szavazás napján és az azt követő hétfőn mentesülnek a munkavégzés alól. A bizottságok munkájában a pártok delegáltjai is részt vehetnek, az ő bejelentésükre április 2-ig van lehetőségük a jelölő szervezeteknek. Az zökkenőmentes lebonyolítás érdekében minden tagnak kötelező felkészítő oktatáson kell részt vennie a választások előtt. Több évtizedes álom vált valóra a Baranyai Református Egyházmegye Nagyréti Éva idősek otthonának hivatalos átadásával Pécs Hirdi város részében. A Mecsek lábánál fekvő közel 3 milliárd forintos állami támogatásból megvalósult intézmény 99 férőhelyjel várja a lakókat az ország egész területéről. Balogh Zoltán püspök az ünnepségen hangsúlyozta, az otthon létrejötte a hit és a kitartó munka gyümölcse, amely Baranyában a szociális gondoskodás újabb pillére lesz. Rétvári Bence államtitkár kiemelte, hogy az egyházi intézményekben a fizikai ellátás mellett a lelki egyensúly megőrzésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Az új beruházással pedig országosan már 60 ezer fölé emelkedett az idős otthoni férőhelyek száma. Az akadálymentesített épületben külön részleget alakítottak ki a demenciával élők számára, a hitéletet pedig helyben tartott istentiszteletek és bibliaórák segítik.
Az időjárásról.
Túlnyomóan felhős idő várható, de rövidebb időszakokra felszakadozik a felhőzet. Eső, zápor eső, főképp az ország északi részén és a Dunántúlon fordulhat elő. A kereti szél sokfelé megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 1 és 7 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és a emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik, s nevetve mondom, hogy láttam mamutot, magamtól mindig újat tanulok, én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A mai adásban két nagyon érdekes témáról hallhatnak. Először egy kutatásról, ahol a mesterséges intelligenciát hívták segítségül a Semmelweis Egyetem munkatársai, hogy nagy pontossággal megjósolhassák, az emlőrák elsődleges kezelése után milyen típusú helyi kiújulásra van esély. A részletekről dr. Kovács Kristóf Attila klinikai szakorvos beszél majd.
Ezek matematikai modellek, amelyeknek az a lényege, hogy valóban, ha rengeteg adat áll rendelkezésre, bármiről, akár egy betegség kezeléséről, egy esetünkben az emlőrákról, akkor ezeket az igen komplex adatoknak az összefüggéseit egyszerre tudja vizsgálni egy nagy adatcsoporton belül. És mi tulajdonképpen ezt szerettük volna megnézni, hogy a már említett egy emlőrák diagnózisa kapcsán és tulajdonképpen első körben sikeresen kezelt betegnél, melyek azok a paraméterek, amelyekre még jobban oda kell figyelni, hogy a betegség kiújulását nagy Isten nagyobb eséllyel előre jelezzük, és ezáltal megtaláljuk, hogy melyik az a betegcsoport, akire még jobban és aktívabban oda kell figyelni a betegség követése során.
De gorcső alá veszem az allergiát is, amely ma már népbetegségnek számít. Pontos adatok nincsenek, hogy mennyien érintettek, mivel dr. Altmaier Anita bőrgyógyász, allergológus, immunológus elmondása szerint rengeteg vén nélküli készítményt lehet kapni a patikákban, amelyek azonban csak az allergiások egy nagyon kicsi százalékának tudnak segíteni.
Sajnos Magyarországon az elmúlt években eléggé kikerültek az orvosok látóköréből az allergiás paciensek, ugyanis megszűnt az, hogy receptkötelesek legyenek az allergia elleni gyógyszerek. Tehát bemennek a paciensek a gyógyszertárba és kérnek valamit. Hozzánk már akkor szoktak jönni, amikor ezek a recept nélkül kapható gyógyszerek, vagy orsprék, vagy szemcseppek már nem hatnak nekik. Tehát ők már sajnos a súlyosabb fázisba kerülnek orvoshoz. Tehát én mindenképp arra bíztatnék mindenkit, hogy amikor klinikai tünetei jelentkeznek, vagy felmerül a gyanúja, hogy ő allergiás lehet, akkor mindenképpen érdemes allergológus szakorvosokat felkeresni, hogy letisztázni, hogy egyáltalán milyen típusú allergiája van, és hova tartozik, melyik csoportba.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A mesterséges intelligenciát hívták segítségül a Semmelweis Egyetem kutatói, hogy nagy pontossággal megjósolhassák, az emlőrák elsődleges kezelése után milyen típusú helyi kiújulásra van esély. A szakemberek 154 beteg adatainak elemzésével egyebek mellett kimutatták, hogy minél több idő telik el az első diagnózis és a tumor visszatérése között, annál kisebb az áttétek kockázata. A kutatás eredményei fontos előrelépést jelenthetnek a személyre szabott terápiás stratégiák kialakításában. A részletekről dr. Kovács Kristóf Attila, a Semmelweis Egyetem patológiai igazságügyi és biztosítási orvostani intézetének klinikai szakorvosa beszél.
Magyarországon is tulajdonképpen régóta az előfordulását tekintve az emlőrák az egy vezető daganatos betegség a hölgyek körében, viszont azért az emlőrák gyakoriságával szemben, amely növekvő tendenciát mutat, a túlélési esélyek azért egyértelműen javulnak, köszönhetően a egyre modernebb terápiás és sebészi kezelési lehetőségeknek. Szóval azt tapasztaljuk az elmúlt évtizedekben, hogy a emlőrák túlélési esélye jelentősen javul.
Igen, viszont az nem igazán jó statisztika Magyarországra nézni, hogy az Európai Unión belül Magyarországon halnak meg a legtöbben rákban, mondjuk 100 000 lakosból 23-an, és a mellrák esetében is azt mondják, hogy szűréssel, mammográfiás vizsgálattal sokkal jobb arányt lehetne elérni, de hogy a nőknek még van egy elég nagy hányada, akik nem mennek el például szűrésre.
Ez valóban egy komplex kérdéskör. Mi mondjuk egy speciálisabb orvosi vonatkozását vizsgáltuk az emlőráknak, de valóban mi is a diagnosztika oldaláról ezt tapasztaljuk, hogy mind a szűrésen való megjelenés, mint pedig tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy egy diagnózis megszületését követően az emlőrák kezelése és onkológiai követések kapcsán is megfigyelhetők olyan kedvezőtlen tendenciák, hogy a betegek egy része mondjuk nem jár vissza onkológiai gondozásra, ami az úgynevezett másodlagos prevenció, tehát pontosan a betegség kiújulásának minél korábbi diagnózisával jelentősen lehetne javítani a túlélési adatokon.
Igen, és akkor itt beszéljünk az önök kutatásáról, mert hogy hazánkban évente mintegy 8000 nőnél fedeznek fel mellrákot. Az áttétek kialakulása évente átlagosan 2300 nő halálát okozza. És ugye itt jön be az önök kutatása, gépi tanulás segítségével nagy pontossága megjósolható, hogy az emlőrák elsődleges kezelése után milyen típusú helyi kiújulásra van esély. Mit jelent ez, hogy gépi tanulás? Tehát a mesterséges intelligenciát hívták segítségül?
Ez tulajdonképpen egy gyűjtő fogalom azokra az algoritmusokra, amelyek úgymond egy sima statisztikai számításnál sokkal komplexebb feladatra képesek. Tehát ezek matematikai modellek, amelyeknek az a lényege, hogy valóban, ha rengeteg adat áll rendelkezésre bármiről, akár egy betegség kezeléséről, vagy esetünkben az emlőrákról, akkor ezeket az igen komplex adatoknak az összefüggéseit egyszerre tudja vizsgálni egy nagy adatcsoporton belül. És mi tulajdonképpen ezt szerettük volna megnézni, hogy a már említett egy emlőrák diagnózisa kapcsán és tulajdonképpen első körben sikeresen kezelt betegnél, melyek azok a paraméterek, amelyekre még jobban oda kell figyelni, hogy a betegség kiújulását nagy Isten, nagyobb eséllyel előre jelezzük, és ezáltal megtaláljuk, hogy melyik az a betegcsoport, akire még jobban és aktívabban oda kell figyelni a betegség követése során.
Szerintem nagyon sokan nem tudják a laikusok közül, hogy ha arról beszélünk, hogy helyileg kiújuló daganat, ami nem egyenlő az áttétel, ez előfordulhat az emlőállományban, a mellkasfalban, a bőrön, vagy a műtét utáni hegben.
Igen, hát ez az emlőráknak a, hát úgymond a biológiai viselkedése, ez azt teszi lehetővé, hogy nem csak az eredeti kiinduló szövetben, és nem csak áttétek formájában, hanem a kezdeti betegség közeli szövetekben is megjelenhet. Ez egy olyan köztes kategória, ami valóban még nem az áttét stádiumát jelzi, és éppen ezért talán egy kicsit kevésbé egyértelműek azok a kezelési protokollok, amelyek ezekben az esetekben alkalmazandók, és mi, ahogy mondtam, szerettük volna az ilyen betegeknek a csoportját azt szerint vizsgálni, hogy kik azok, akiknél egy agresszívebb betegség lefolyás várható, és kik azok, akiknél egy kedvezőbb betegség lefolyás, és ez szerint lehet esetleg az ő kezelési elveiken változtatni.
Igen, mert ugye ezek a daganatok nagyon különbözőek, és az egyikük lehet nagyon agresszív, a másik meg kevésbé, és amit önök mondanak, hogy ezek mind-mind más terápiát igényelnek, jelenleg van, viszont az azonosat kapnak.
Így van, tehát emlőrák, amikor kimondjuk az ember egy betegségnek, gondol rá, de ez egy nagyon heterogén, ami azt jelenti, hogy különböző biológiai viselkedés mutató esetek vannak, nagyon-nagyon kedvező lefolyás, és ennek megfelelően egy kevésbé agresszíven kezelendő betegségek is vannak azok, akiknél magasabb a rizikó, és a minden rendelkezésre álló kezelést érdemes kihasználni.
Beszéljen nekünk egy kicsit a vizsgálatukról, amelybe egy matematikust is bevontak.
Így van, tehát itt tulajdonképpen egy olyan együttműködés született, hogy mi hoztuk a vizsgálatba az orvosi adatokat, és a matematikus pedig a módszer. Tehát az orvosi adatok azt jelentik, hogy minden ilyen helyileg kiújuló emlőrákos betegnek a daganat biológiai jellemzőit, illetve a betegnek a klinikai paramétereit összegyűjtöttük. Ez egy több ezres adatmennyiséget tartalmazó, tulajdonképpen nagy táblázat volt, és ennek a különböző pontjai között a gépi algoritmus keresett tulajdonképpen összefüggést. És két kimenetelt szerettünk volna vizsgálni. Egyrészt az, hogy ez az emlegetett helyi kiújulás, ez hol várható a betegekben, tehát hogy az emlőállományban, ahogy említette, vagy esetleg a műtéti terület közelében, akár a bőrállományt érintve, és a második körbe pedig azt néztük, hogy ezek a kiújulások, amennyiben bekövetkeznek, ezek mennyire jelzik előre a szervi áttétek jelentkezését, ami ugye végül is a betegség kimenetelét leginkább befolyásoló tényező.
És mire jutottak?
Arra jutottunk, hogy igen, tehát hasznos volt összegyűjteni ezt a rengeteg adatot, mert ez az algoritmus elég jó pontossággal meg tudta határozni azt, hogy az úgymond betáplált bemeneti adatok, amelyek mondom a betegek életkorától elkezdve a daganat jellemzőig terjedtek, ezek tulajdonképpen ilyen közel 80, illetve 70%-os pontossággal meg tudták jósolni azt, hogy az emlőállomány kell esetleg jobban vizsgálni, mert ott várható tumorkiújulás, vagy a műtéti hegnek a területét, vagy a mellkasfalon levő egyéb szövetekre kell jobban fókuszálni. Illetve abban is egy elég pontos előrejelzést tudott adni ez a modell, hogy ha bekövetkezik ez a helyi kiújulás, akkor a szervi áttétek, azok összefüggés mutatnak ennek a kiújulásnak a helyével, illetve azzal, hogy az emlőrák jelentkezése és kiújulás között mennyi idő telt el, és ez szerint változik a távoli áttétek rizikója. Tehát minél hamarabb újul ki, magyarán szólva, egy betegség, annál jobban kell figyelni, és annál célzottabb és személyre szabottabb kezelést érdemes már alkalmazni a helyi kiújulás esetén is.
Nagyon érdekes volt a százalékos megoszlás, mert azt írják a tanulmányukban, a cikkben, hogy a legjobban teljesítő matematikai modell 77%-os pontossággal jelezte előre, ha a daganat az emlő megmaradt állományában következett be. Ez a hangsúlyosabb egyébként?
Ez egy típusa valóban, tehát ami már azzal is meghatározza kicsit a betegség kimenetelét, ami nem azt jelenti, hogy jó vagy rossz irányba, hanem a mienségét, hogy milyen műtét történik. Ugye ezt tudjuk, hogy esztétikai paraméterek is az emlőrák kezelésében nagyon nagy szerepet játszanak, de azt is tudni kell ilyenkor, hogy egy nagyobb odafigyeléssel kell lenni az operált emlőnek az állományára is, mert bekövetkezhetnek kiújulások egy ilyen szöveten belül is, Az, hogy milyen százalékot ad ki egy ilyen vizsgálat, az ugye nehéz értelmezni egy adott beteg kapcsán. Tehát ugye ezek statisztikai adatok.
Igen.
Már pedig velünk szemben jobban fogalmaz egy kezelőorvos, sebész vagy onkológussal szemben pedig egy darab betegül. Tehát egy beteg esetében ez a 77% ez nehezen értelmezhető. Ez ugye egy több százas vagy több ezres betegcsoport esetében ad tulajdonképpen egy valid információt nekünk.
És egyébként, ha az áttéteket nézzük, akkor nagyobb esély, nagyobb a kockázat, hogyha mondjuk nem az emlő megmaradt állományában tér vissza.
Így van, tehát az is azt mutatja, hogy általában a klinikus, illetve sebész kollégák ugye az ilyen emlő megtartónak hívott műtétet akkor vállalják be, amikor nem annyira súlyos az állapot, és ez is arra utal, hogy amennyiben egy ilyen agresszív betegséggel állunk szembe, amit már eleve emlőeltávolítással kell kezelni, az ilyen betegeknél a szervi áttétekre is jobban oda kell figyelni, mert esetleg nagyobb eséllyel válhatunk.
10-20 évvel ezelőtt azt mondták, hogy ha 5 éven belül nem tér vissza a rák, akkor föllélegezhet a páciens. Hát ez már rég megdőlt, mert hogy van, aki mondjuk 15-20 évig tünetmentesen él, és utána jön vissza, valakinél nagyon agresszív formában menthetetlenként, valakinél azonban kezelhető. Ugye erre Olivia Newton-John a legjobb eset, aki nagyon-nagyon sok évig élt mellrákkal együtt. Tehát magyarán maga ez a kutatás arra is jó volt, hogy például mennyi esély van arra, hogy távoli áttétek alakulnak ki, hogy mikor jön vissza a rák? Mikor újul ki?
Igen, ez tulajdonképpen egy ilyen másodlagos tapasztalat, amit szereztünk a sok betegünk adatainak az elemzésével, és ez is arra példa, hogy ez egy milyen sokrétű betegség. Tehát amikor egy betegségről beszélünk, mint emlőrák, úgymond egy ilyen üzenetértéke valóban van egy ilyen adatnak, hogy 5 év. De ezt tudni kell, hogy ez egy átlag. Tehát ebben szerepelhet 1 év is, meg 11 év is, meg még több is. Tehát ez egy olyan átlagos érték, és hát kezelőorvosként ezt jó ismerni, hogy melyek azok a paraméterek, amelyek akár azt teszik lehetővé, hogy nagyon késői kiújulás is előfordulhat, tehát az onkológiai gondozás az nagyon hosszú távúnak kell lenni, és valóban azért vannak olyan esetek, amikor azt tudjuk mondani egy-egy betegnek, akár már 2 év után is, hogy nagyon jók az esélyei, mert ennél a típusú emlőráknál valószínűleg nem fog akár már pár év után sem bekövetkezni kiújulás.
Olvastam egy számomra megdöbbentő mondatot, hogy sajnos a kemoterápiával kezelt lokálisan kiújuló emlőrákok esetén is számottevő a távoli áttétek valószínűsége. És ugye ezt ön mondta a beszélgetésünk elején, hogy azért is vágtak bele ebbe a kutatásba, és azért is nagyon fontos ez a kutatás, hogy célzottan tudjanak terápiát adni azoknak a nőknek, akiknél várható kiújulás esélye, vagy például már kiújult.
Így van, tehát ez is kicsit párhuzamba állítható ez a példa, hogy az onkológiai kezelésnek az alkalmazása már a emlőrák primér kezelésével párhuzamba állítható azzal, hogy mondjuk egy betegség olyan agresszív, hogy már első körben teljes emlőeltávolítás szükséges. Ez a kemoterápia is ilyen, hogy egy betegség annyira agresszív már az elején, hogy nem csak emlőeltávolítás, hanem már kemoterápia is szükséges, és mi azt találtuk, hogy ebben az agresszív csoportban valóban akár az emlőeltávolítás és a kemoterápia után is kialakulhat kiújulás, tehát érdemes ezeknél a betegeknél már felkészülni arra, hogy tényleg egy célzott kezelés álljon rendelkezésre, amikor megjelenik ez a sajnálatos második esemény.
Hogyan tovább? Mert ugye most 154 beteg adatait vizsgálták, de gondolom jóval nagyobb populációnak az adatait kellene vizsgálni, akkor még pontosabb eredményeket kapnának.
Így van, tehát mi is azt gondoljuk, hogy ezzel egy jó módszert sikerült megtalálni, és ezt akár egy nagyobb betegszámú csoporton is lehetne alkalmazni, és akár adott esetben még az is elképzelhető, hogy egy-egy ilyen algoritmus, ami tényleg nagyon jó eredményeket mutat, ez a napi onkológiai döntéshozatalban is szerephez juthat. Egyébként vannak már olyan algoritmusok, amik akár a diagnosztikában teljesen elfogadott részévé váltak az orvosi működésnek. Tehát ez az egyik esély, a másik esély esetlegesen az, hogy nem csak emlőrák, hanem egyéb gyakori tumoros betegségeknél egy ilyen módszernek az alkalmazása az előnyt jelenthet a ilyen személyre szabott terápiák kiválasztásában.
De itt egyébként elsősorban a magas kockázatú betegeket szeretnék azonosítani, hogy őket így ugye megfelelően...
Pontosan erről van szó, hogy ezeket a magas kockázatú betegeket, akikre egyébként számtalan módszer létezik, de mondjuk amit példának tudok felhozni, ilyen multigénes vizsgálatoknak is nagyon jó szerepük lehet az esetek pontos rizikójának a megbecslésében, de ezek például nagyon-nagyon drága módszerek. Ugye egy ilyen algoritmus alkalmazása pedig a meglevő adatoknak a felhasználásával úgymond egy sokkal egyszerűbb és reprodukálhatóbb eszköz, ami nem igényel, nem tudom én, labor vizsgálatokat és egyéb drága módszereket.
Hogyan fogadták a kutatásukat, mi a visszhangja? És ezt azért is kérdezem, mert nemrégiben Bill Gates-től kérdezték meg, hogy az MI, a mesterséges intelligencia milyen szakmákat válthat ki, és melyik azok a területek, ahol segíthet az MI, de ugye nem válthatja ki. És az egészségügyet mondta, hogy az orvosok, a kutatók, a biológusok szerepét biztos nem veheti el az MI, csak is egy közös gondolkozás lehet, mert hogy az emberi agyat azt nem tudja helyettesíteni.
Ezt mi is így látjuk, viszont minden segítséget megköszönünk az úgymond informatikai oldalnak, mert a 21. század orvoslása az tényleg egy foglalkozása a big data, tehát iszonyatos mennyiségű adattal, és ezeknek a rendszerezése szinte képtelenség napi szinten emberi aggyal elvégezni. Tehát ezek az algoritmusok, amelyek megszűrik, és tényleg fókuszt tudnak tenni egy-egy paraméterre, azok nagyon hasznosak tudnak lenni.
Egyébként, ha nemzetközi viszonylatban nézünk, akkor is előremutató a kutatásuk, vagy azért külföldön erre már van hasonló kutatás?
Persze, nagyon sok példa van erre. Mi igazából egy olyan kis alterületet tudtunk kiválasztani, és talán ez lehet egy ilyen egyediség ennek a vizsgálatnak, hogy mi nem elsősorban a távoli, a szervi áttétek megjelenésére fókuszáltunk, mert azt valóban, mivel nagyon nagy a fontosságuk, ezt számos tanulmány már foglalkozott ezzel, hanem ennek az úgymond köztes állapotnak, tehát a helyi kiújulásnak a megjelenésével foglalkoztunk. Erről még kevés ilyen adat áll rendelkezésre.
Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Kovács Kristóf Attillát, a Semmelweis Egyetem klinikai szakorvosát hallották. A WHO adatai szerint egyébként az emlőrák 2022-ben 185 országból 157-ben a leggyakoribb daganattípus volt a nők körében. Körülbelül 0,5-1% a férfiaknál fordul elő. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Néha olyan, mintha a kezedbe lenne a sorsod. Néha olyan, mintha te cibálnád őt. Néha úgy érzed, hogy a marsalbotot a tarisznyádban hordod. Néha másod sincs, csak szabad időd. Néha olyan, mintha hatalmadban állna, hogy az időjárás mit is tartogat. Néha azt érzed, hogy a forgószélben tolpieként sodrodsz, és a legrosszabbkor ér az alkonyat. Néha porszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Néha céltábla vagy mesterlövész máskor, néha ráébredsz, hogy nem te döntöd el. Néha azt gondolod a legjobb, hogyha aláveted magad, és aztán úgy döntesz, hogy ellenkezni kell. Néha porszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Van, hogy semmilyen. Micsoda szerencsétlen, szerencsés egy flótás. Neked unatkozni már sosem lesz időd. Hogyha erős vagy, hogyha gyenge, mindig jól jársz, mert a végtelenben táncolhatsz a végletek között. Néha porszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Néha
néha porszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Van, hogy semmilyen.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Magyarország nem küld katonai egységeket a közel-keleti konfliktus övezetbe, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok részéről nem érkezett ilyen irányú megkeresés a kormány felé, és a magyar álláspont szerint hazánk katonai szerepvállalása nem merült fel a térségben. Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy korábban Orbán Viktor miniszterelnök is egyértelművé tette, Magyarország távol kíván maradni a fegyveres konfliktustól. A külügyminisztérium közleménye szerint a kormány határozott célja a béke megőrzése és a magyar érdekek védelme az instabil nemzetközi helyzetben is. Az erős és boldog nemzet alapja az erős család, hangsúlyozta Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a Családháló Alapítvány pénteki díjátadó ünnepségén. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen rendezett eseményen olyan szakembereket és intézményeket ismertek el, akik az elmúlt évben kiemelkedő munkájukkal segítették a magyar családokat. Az államtitkár beszédében kiemelte, a biztos családi háttér nem csak a nehézségek leküzdésében segít, hanem az egészség megőrzéséhez is hozzájárul. Hozzátette, hogy a kormányzati támogatások mellett elengedhetetlen azoknak az áldozatos munkája, akik nap mint nap a gyermekvállalás segítéséért és a közösségekért dolgoznak. Fontos figyelmeztetést adott ki a Nemzeti Választási Bizottság. Csak akkor érvényes a szavazólap, ha pontosan egy szavazatot tartalmaz. Hívták fel a figyelmet közleményükben. A testület a közösségi médiában terjedő félrevezető információk miatt tartotta szükségesnek a tájékoztatást. A közleményben kiemelik, az országos pártlistás szavazólapon kizárólag egyetlen listát szabad megjelölni, az egyéni választókerületi szavazólapon pedig szintén csak egy jelöltre adható le érvényes voks. A bizottság kéri a választópolgárokat, hogy a szavazáskor ügyeljenek ezekre a szabályokra, mert a több jelölést tartalmazó dokumentumok érvénytelennek minősülnek. A magyar állampolgárság megszerzése nem csupán jogokat, hanem a teljes magyar közösségért viselt felelősséget is jelenti, mutatott rá Kövér László, az országgyűlés elnöke egy friss interjúban. A házelnök hangsúlyozta, függetlenül attól, hogy valaki az anyaországban, a Kárpát-medence más államaiban vagy a világ bármely pontján él, állampolgárként a magyar nemzet szerves részét képezi. Kövér László kiemelte, hogy a külhoni magyar közösségek támogatása nem csupán morális kötelezettség, hanem nemzeti erőforrás is, hiszen az együttműködés révén a magyarság egésze válik erősebbé és védettebbé. Az országgyűlés elnöke hozzátette, a 2010-ben bevezetett nemzetpolitika célja a határok feletti nemzeti összetartozás jogi és gazdasági megerősítése volt, amely mára a magyar társadalom többsége számára elfogadott alapvetéssé vált. Mintegy 100 település polgármestere és alpolgármestere írt alá közös kiáltványt az önkormányzati rendszer megerősítése érdekében a Magyar Önkormányzatok Szövetségének gödöllői konferenciáján. A nyilatkozatban az áll, hogy a hazai önkormányzatiság kritikus állapotba került, ezért azonnali szakmai összefogásra és a települési jogkörök helyreállítására van szükség. A résztvevők szerint a jól működő demokrácia és a minőségi közszolgáltatások alapfeltétele az erős, megfelelő erőforrásokkal rendelkező helyi vezetés. A polgármesterek egyúttal egy javaslatcsomagot is kidolgoztak az új önkormányzati törvény alapjairól, amelyet minden politikai szervezethez eljuttatnak a párbeszéd megkezdése érdekében.
Az időjárásról.
Túlnyomóan felhős idő várható, de rövidebb időszakokra felszakadozik a felhőzet. Eső, zápor eső főképp az ország északi részén és a Dunántúlon fordulhat elő. A kereti szél sokfelé megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 1 és 7 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Az allergia a 21. század népbetegsége. Ha az immunológiai túlérzékenységek összes típusát figyelembe vesszük, a magyar páciensek aránya biztosan eléri a népesség harmadát, de egyes becslések szerint a diagnosztizálatlan allergiásokkal együtt akár a felét is. Világszerte emberek milliárdjainak rontja jelentősen az életminőségét. Igaz, ma már vannak olyan kezelési módok, amelyek nagyon sokat tudnak segíteni, de ezeknek csak egy része TB támogatott. A további részletekről dr. Altmaier Anita allergológussal, bőrgyógyásszal, immunológussal beszélgettem.
Az allergia az gyakorlatilag a szervezetnek a túlzott reakciója a környezetünkben lévő különböző anyagokra. Tehát annak lesz allergiás betegsége, aki korábban már találkozott valami fajta anyaggal, amit egy idő után a szervezet nem tolerál. Születésünkkor elkezdünk alacsony dózisba kapcsolatba kerülni mindenféle allergénekkel, ez a pollenekre vonatkozik, ételekre vonatkozik, környezetünkben lévő úgynevezett kontaktallergénekre, vagy akár gyógyszerekre. Optimális esetben, amikor kis dózisba kapcsolatba kerülünk valamivel, akkor megtanulja a szervezet tolerálni ezeket az úgynevezett idegen fehérjéket. Azonban az élet előrehaladtával azok az emberek, akik genetikailag, alkatilag hajlamosak arra, hogy allergiás betegségük legyen, egy bizonyos életszakaszban ezekre az addig tolerált allergénekre hirtelen erős reakciót kezdenek el kiváltani. Különböző életszakaszokban különböző típusú allergiák gyakoriak. Gyerekkorban, újszülött kortól 5 éves korig, akkor a leggyakoribb allergének az ételek, az atópiás ekcéma a bőrtünet, illetve az asztma. Ez a későbbiekben, 5 éves kor után, ez elkezd csökkenni, tehát egyre kevésbé reagálnak ilyenekre az egyének, majd 5 éves kortól elkezd emelkedni a pollenallergiásoknak a száma, és fiatal felnőtt korban éri el a maximumát. Tehát különböző életszakaszokban különböző allergénjeink vannak. Ezekre az allergiás betegségekre a szervezet több ponton tud reagálni. A leggyakoribb, amit észlelünk a pollenekkel kapcsolatban, ugye a szem, az orrnyálkahártya, a légúti tünetek, a garat nyálkahártyáján keresztül okoznak gyulladásos tüneteket, és ezért van az, hogy például a pollenallergiásoknál ugye a leggyakoribb tünet az, hogy orrfolyások van, tüsszögés van, szemviszketésük van, vagy kapar a torkuk esetleg, vagy viszket a fülük. Azoknak, akik nem csak a pollenekre, hanem mondjuk az ételekre is allergiássá válnak, náluk jelentkezik az, hogy az étel elfogyasztását követően a garat nyálkahártyáján vagy a nyelvben egy viszkető érzés jön létre, egy bizsergő érzés, vagy akár bedagad a nyelvük, bedagad a szájuk. Későbbiekben emésztési panaszaik vannak, hasi görcsök vannak, hasmenés jelentkezik. Ha a környezetünkben lévő allergénekre, tehát amikkel kapcsolatba kerül, direktbe, kontaktusba kerül a bőrünk, akár például a fémekkel, vagy kozmetikumok, azok általában a bőrön okoznak elsődlegesen tüneteket, tehát ott jelennek meg az úgynevezett ekcémák, vagy megjelenhetnek csalánkiütések is. Illetve a másik nagy csoport még az allergéneknél a gyógyszerek. A gyógyszerallergiák döntő többségében felnőtt korban alakulnak ki. Ugye itt is az a szabály érvényesül, hogy minél többet találkozunk a szervezet egy anyaggal, annál nagyobb az esély, hogy előbb-utóbb allergiás tüneteket vált ki. Illetve még egy nagy csoport van, talán ez a legsúlyosabb allergiás csoport, a rovarméreg allergiák. A mély daráscsípés az, ami hazánkban jellemző, és egy elég nagy populációt érint. Azt kell megérteni, hogy az allergiás betegségek kialakulása és a lefutása az egy kiszámíthatatlan reakció. Rengeteg klinikai kutatás van azzal kapcsolatban, hogy pontosabban megismerjük azt, hogy mi zajlik a szervezetünkben egy allergiás folyamat során, de valójában azt tudjuk, hogy úgy indul be egy allergia, hogy bekerül valamilyen tényező, valamilyen fehérje a szervezetünkbe, és erre bizonyos molekulák összekapcsolódnak, és ennek hatására termelődik egy IgE molekula, és ez beindítja a sejtekből az úgynevezett hisztamin felszabadítást. Döntően a hisztamin felelős, de ezen kívül vannak még más anyagok, amik belobbantják az allergiás mechanizmusokat, és ezek egy komplex folyamatot indítanak el, ami halad erőre felé. És ez a veszélye az allergiás beteg, hogy azt, hogy milyen ütemben terjed, és milyen gyorsan halad előre felé, ez kiszámíthatatlan. Tehát ezért rendkívül fontos az, hogy időben felismerjük azt, hogy kinek mire van allergiája, mivel az allergia nem egy önfékező folyamat, tehát egyre súlyosabbak lesznek a tünetek, tehát ezért nagyon fontos, hogy meg kell akadályozni, hogy ki fejtse teljes mértékig a hatását, és teljes valójában jelenjen meg a páciensen.
Mennyi allergiás tartanak ma Magyarországon nyilván? Mert ugye azt tudjuk, hogy népbetegségnek számít, de vannak pontos számadatok?
Sajnos Magyarországon az elmúlt években eléggé kikerültek az orvosok látóköréből az allergiás páciensek, ugyanis megszűnt az, hogy receptkötelesek legyenek az allergia elleni gyógyszerek. Tehát bemennek a páciensek a gyógyszertárba és kérnek valamit. Hozzánk már akkor szoktak jönni, amikor ezek a recept nélkül kapható gyógyszerek, vagy orsprék, vagy szemcseppek már nem hatnak nekik. Tehát ők már sajnos a súlyosabb fázisba kerülnek orvoshoz. Tehát én mindenképp arra bíztatnék mindenkit, hogy amikor klinikai tünetei jelentkeznek, vagy felmerül a gyanúja, hogy ő allergiás lehet, akkor mindenképpen érdemes allergológus szakorvosokat felkeresni, hogy letisztázni, hogy egyáltalán milyen típusú allergiája van, és hova tartozik, melyik csoportba. Tehát százalékos adatokat sajnos ezért nem tudunk mondani, mert nincsenek pontos adatbázisaink arról, hogy kik azok, akik valójában betegek. A másik, hogyha elmegyünk abba az irányba, hogy ez az ételallergia, vagy a feltételezett ételallergia, ez nagyon divatos lett manapság. Főleg ugye a diétákra gondolok, illetve hogy az emberek az internet, média által, vagy egymástól olvasott tanácsok, laikusok által osztott tanácsokból nagyon sokszor azt feltételezik, hogy ők allergiásak, és sok olyan betegségre gondolják, hogy allergiás mechanizmus, ami nem allergiás mechanizmusú betegség. Tehát egy abszolút téves populáció, csoport van, aki azt gondolja, hogy allergiás, és közben nem is allergiás. Tehát itt a szakembereknek a szerepét hangsúlyoznám ki, hogy nagyon fontos, hogy valódi információs értékű tesztek történjenek, amik segítenek minket abban, hogy most ezt a diagnózist fölállítsuk.
Hogyan lehet megállapítani, hogy valaki mire allergiás? Vagy hogy egyáltalán tényleg arra allergiás-e, amire fennáll a gyanú?
Nincs 100%-os diagnosztika. Minden embernél más reakciót válthat ki. Két fő vonal van a diagnosztikában. Az egyik az úgynevezett bőrteszteknek hívjuk, amik viszonylag gyors eredményt adhatnak. Ezek a prick-teszteknek nevezett tesztek, amikkel ételeket és polleneket lehet diagnosztizálni. Ez a teszt az, amikor az alkar területére fölcsöpögteti az orvos az allergéneket, megkarcolja a bőrt, és egy 20 perc múlva látjuk a reakciót. Ezek korai tesztek. Nem alkalmas például ez a típusú teszt már ekcémáknak a diagnosztikájára, mert az egy késői típusú reakció. A másik nagy csoportja az úgynevezett IgE vizsgálatok, ezeket vérből végzik. Ez nagyon jól működik a pollenekkel, és sajnos kevésbé jól működik az ételekkel. Tehát ez egy megtévesztő lehet az ételekkel kapcsolatban ez a típusú teszt. Ezen kívül más kontaktallergének szempontjából hátraragasztós allergiateszteket szoktunk végezni, ezek az úgynevezett epikután skálák, ezek az ekcémák diagnosztikájára szolgálnak, és ez egy késői reakció. Itt fölragasztjuk a hátára a páciensnek a tesztet, és majd 48 meg 72 óra múlva olvassuk le, tehát arra ad információt. Ezt is kiemelném, hogy az allergia tesztek azok soha nem szűrő jellegűek, és ezek a tesztek egymást kiegészítik. Néha előfordul, hogy valakinek a prick tesztje negatív, de a vérvételbe pozitivitást kapunk, vagy fordítva is. Illetve optimális esetben mind a kettővel pozitivitást kapunk. Hogyha valakinek egyfajta allergiája van, akkor nagyon könnyű helyzetben vagyunk, mert akkor tudjuk, hogy ha kapunk egy pozitivitást, mondjuk parlagfűre van pozitivitása, és akkor tisztában vagyunk vele, hogy mi a klinikai tünete. Viszont nagyon sok olyan páciens van, akik sokféle allergénre van pozitivitásuk, és sokféle klinikai tüneteik is vannak. Hogyha a polleneket nézzük, ott két fő csoportot különítünk el, az úgynevezett szezonális allergéneket, amik az aktuális évszaknak megfelelő virágzó pollenek, illetve az egész évben fennálló allergéneket. Itt a betegek klinikai tünetei is ettől függnek. A szezonális allergéneknél hazánkban a korán virágzó fák azok, amik február-március környékén okozzák a tüneteket, a mogyoró, az éger, aztán későbbiekben jön a kőr is, illetve a tavasz környékén a nyírfának a pollenje. Utána a tavaszi időszakban becsatlakozik a nyírfa a pollen mellé a fűfélék, amik gyakorlatilag egész nyáron tüneteket okoznak, és hát a legnagyobb és legerősebb allergén a mi klímánkban, a mi hazánkban a parlagfű, illetve a fekete üröm, ami július, augusztus, szeptemberben okozza leginkább a klinikai tüneteket. Tehát ezek a legfőbb szezonális allergénjeink. Az egész évben fennálló allergéneknél ott pedig a házi poratka, ami rendkívül gyakori és nagyon sok paciensnek okoz panaszokat, a penészgombák úgy szintén, és hát a házi állatok. Tehát ők a másik nagy csoport, macska, kutyus, egyebek, akik otthon vannak, és ugyanilyen allergiás klinikai tüneteket okozhatnak. És a legsúlyosabb csoport, ugye a rovarmérgek, erről, ahogy az előbb említettem, itt döntően azért mégis azok a páciensek érintettek, akik méhészkedéssel foglalkoznak, de persze előfordul az, hogy a szabadidős tevékenységek, sportolás, kirándulás során, vagy akár a strandon valakit véletlenül megcsíp egy méhecske vagy egy darázs, és őnáluk is kialakulhatnak súlyos tünetek, de hát ugye ez abban az időszakban van, amikor ők aktívak, tehát ez a tavasz-őszi időszak.
Milyen terápiák vannak a különféle allergiák kezelésére?
A terápiában az első és legfontosabb az allergénnek az elkerülése. Én úgy szoktam elmagyarázni a pácienseimnek, hogy azt kell megérteni, hogy ezek az allergének mindig erősebbek, mint a mi immunrendszerünk, és mindig erősebbek, mint amit tudunk adni gyógyszereket. Tehát egy darabig megpróbálhatjuk a gyógyszerekkel kupírozni a tüneteket, de egy idő után a szervezet mindig túlreagálja ezt. Tehát, hogyha nem tudjuk megoldani azt, hogy az allergént kerüljük, akkor jönnek az úgynevezett tüneti terápiák. Ez azt jelenti, ugye, hogy a meglévő szemviszketést, a tüsszögést, az orrfolyást, a torokkaparó érzést próbáljuk gyógyszerekkel elnyomni. Egy pollenallergia esetében, amikor az allergén ott van a környezetünkben, akkor így nagyon nehéz védekezni, hogy elkerüljük. Ezért szoktunk ilyenkor javasolni antihisztaminokat. Ugye ez az, amit említettem, hogy sajnos ezek kikerültek az orvos által felírandó receptek köréből, és ezt bárhol meg tudják vásárolni a páciensek. Vannak specifikus orrsprék vagy orrcseppek, ezek viszont már receptkötelesek, azok, amik valójában az allergiára hatnak, és ugyanebben a csoportba tartoznak a specifikus szemcseppek, amik csökkentik az allergiás tüneteket. Tehát ezeket hívjuk tüneti terápiának. Azonban egy idő után eljutunk arra a pontra a nagyon súlyos pacienseknél, hogy ezek már nem működnek. A pollenallergiásoknál ez nem csak egy tünet, hanem valójában az egész életminőségüket befolyásolja, és elég rossz irányba tereli. Tehát aki volt már, vagy aki tudja, hogy milyen a pollenallergia, az tudja, hogy éjszaka nem tud aludni, tüsszög, kialvatlan, fáradt. Tehát valójában a teljesítményünkre és a mindennapunkra is rányomja a bélyegét egy allergia. Tehát persze próbálnak megszabadulni ezektől a klinikai tünetektől. És itt jön be az a terápia, ami valójában okiterápia, tehát itt nem csak a tüneteket kupírozgatjuk, hanem megpróbáljuk az egész mechanizmust megváltoztatni. Ezt hívjuk úgy, hogy immunterápia. Az a lényege, hogy vagy egy tabletta formájában, vagy nyelv alá csöpögtetve nyálkahártyáról felszívódó terápiák, aminek az a célja, hogy megváltoztatják az immunológiai mechanizmusokat, és ahogy a legelején utaltam rá, hogy optimális esetben, hogyha fokozatosan, kis dózisban találkozunk az allergénnel, akkor a szervezet elkezdi tolerálni, megszokni. Ha nagy dózisban hirtelen kapunk valamit, akkor allergiás reakciót vált ki, egy hirtelen védekező reakciót vált ki az allergénnel szemben. Tehát az immunterápiának az a lényege, hogy fokozatosan építjük föl, és alacsony, pici dózisban hozzászoktatjuk a szervezetet, és ezáltal megfordulnak az immunológiai mechanizmusok, és ez az úgynevezett IgE molekula, ami felszabadítja a hisztamint, ahelyett úgynevezett IgG blokkoló ellenanyagok termelődnek, és ezek az ellenanyagok rákötődnek a sejtekre, és nem engedik, hogy a hisztamin felszabaduljon. És ezzel a terápiával, ha ismételjük, azt tudjuk elérni, hogy már az első évben csökkennek látványosan a klinikai tünetek. Jobb a páciensek általános állapota, az a fáradtság, levertség, teljesítőképesség csökkenése, ezek javulnak. Kevesebb antihisztamint kell nekik használni, kevesebb orrcseppet kell használni, és ahogy ismételjük, ez egyre inkább lecseng. És valójában, aki végigcsinálja ezt a kezelést, azoknál az a tapasztalatunk, hogy akár egy 10 éves tünetmentességet is el tudunk érni, tehát esély van arra, hogy nem kell gyógyszert szednie se, nem kell csöpögtetnie se, tehát gyakorlatilag ez az allergiás mechanizmus lecseng nála, és egy nyugalmi fázisba kerül. Ez a szezonális allergia volt, ha valakinek egész évbe tartó allergiája van, például a házi poratka, vagy például a penészgomba, illetve nagyon sokan ragaszkodnak a kis állatkáikhoz, és nem szeretnének megválni tőle. Tehát aki egy légtérben marad a kis cicával, és allergiás rá, azoknak ezt az immunterápiát 3-5 éven keresztül folyamatosan kell használni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Altmaier Anita bőrgyógyász, allergológus, immunológus beszélt az allergiáról.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Voltam már, szúrozzák a szemekben, mindig rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem. Voltam már, copfos kislány zavarban, elszállt autó kanyarban, de még nyúl is kalapban. De nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, tele a szívem. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, tele a szívem. Egyenesedem, jön a levegő, jön, de nem egyedül, vele vagyok itt fönn, lehetek ilyen. Még történetben kerekség, váltódon hadd sebesség, kandallódban melegség. Lennék még, mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.